Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohúth Zoltán szakújságíró. Köszöntelek, Zoli, szeretettel.
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat.
Az elmúlt hetekben a fenntarthatóságról beszélgettünk, tipikus zöld jövő téma. Sokat beszéltünk a természeti népekről, és a mai gondjainkról, hogy nem fenntartható a bolygó. Igazából egyéni szinten is gondok vannak, mert 40-50 évesen már gyógyszeren fogunk életmódbeli problémák miatt élni, és nyugtalanul alszunk, mert hogy nem természetes életmódot élünk. Én kérdeztem, hogy ha ezt megváltoztatnánk, akkor megoldódna a baj, és hát sajnos a válasz negatív volt, mert hogy jelen pillanatban 7 milliárd ember, és hát prognosztizálnak 10 milliárdot nem is olyan sokára. Tehát gyakorlatilag a globális túlnépesedés, ami a legnagyobb problémája a bolygó szennyezésen kívül a Földnek, vagy hát ez a kettő összefügg, avval nem nagyon tudunk mit kezdeni. Régen ez gondolom nem volt probléma természeti népeknél. Legalábbis a globális túlnépesedés nem volt probléma.
Igen, nem akarom azért a reálisnál szebbre festeni, mert nyilván a természeti népeknek egyszerűen eszközük nem volt arra, hogy olyan mértékben alakítsák át a környezetüket, mint ahogy arra mi képesek vagyunk a modern műszaki technológiákkal. De azért ott is volt nyilván a természetet átalakító beavatkozás, amikor mondjuk szükségük volt legelőre, akkor mondjuk erdőket égettek föl, vagy amikor elkezdtek bizonyos szinten gazdálkodni, akkor területeket égettek föl annak érdekében, hogy termőföldhöz jussanak.
Hát sőt, igazából, hogy most egy picit negatívumot is említsünk a természeti népeknél, hát gyakorlatilag az őskori ember története arról szól, hogy végig ette, elpusztította, megette egy csomó állatfajt a tengerpartokon haladva.
Igen, ez a Homo sapiensnek a feltűnésével következett be. A Homo sapiens volt, aki úgy viselkedett egészen a földművelést megelőző korszaknak a végén, ahogy most viselkedik, hogy gyakorlatilag egy ilyen éréskamrának tekinti a bolygót. Elképesztő faj pusztulás következett be a Homo sapiens ébredésével, pontosabban virágzásával, tehát egy kihaláshoz hasonlítják sokszor azt a fajpusztulást mennyiségi, és tehát a diverzitás is csökkent, tehát a sokféleség is csökkent, és a mennyiség is csökkent.
Igen, hát ezért voltak neki is problémái a fenntarthatósággal, de hogy pusztán a saját népessége annó a Homo sapiensnek azért korlátozva volt, tehát nem tudott túlnépesedni.
Igen, tehát arra utaltam azzal, hogy olyan mértékű beavatkozást nem tudott tenni, hogy egy szigeten felbillenhetett mondjuk az ökológiai rendszer, egy kisebb térségben történhetett jóvátehetetlen pusztulás, vagy esetleg nagyon hosszú idő alatt kellett a természetnek azt rehabilitálni, de természetesen bolygó szinten a kihalás soha nem volt kérdéses, tehát soha nem fenyegette a Homo sapiens kihalást, egészen a mostani időszakig most fenyegeti, de az elmúlt 40-50-100 évben ettől marha messze voltunk.
Ennek oka volt a természetes halálozás, hiszen nyilván egyrészt kevesebbet szültek, másrészt gondolom korábban is, és hát a természeti környezet kitéve éltek.
A természet az mindig egyensúlyra törekszik, tehát ahogy a gázok egyensúlyi állapotra törekszenek a térben, úgy a természet mindenhol egyensúlyi állapotot teremt, tehát a túlnépesedés már csak azért sem következhetett be egészen az utóbbi 200 évig, mert a természet gondoskodott arról, hogy ahol nem voltak meg a feltételek ahhoz, hogy a sokasodás megvalósuljon, ott nem tudott el sem kezdődni, tehát ahol például éheznek, ott a nők nem esnek teherbe. Ha nincs elég élelmiszer, és a természet idézőjelben tudja, hogy nem fogja tudni kihordani a magzatot, vagy fenyegetést így jelenten az anyára mondjuk egy második gyermek, akkor addig nem esnek teherbe a természeti népeknél a nők, ameddig az a gyerek önállóvá nem válít, amíg 4-5 éves korban esik legközelebb újra teherbe egy nő. Na most ez akkor borult föl, igen, amikor a modern orvostudomány, hála Istennek, eljuttatott bennünket oda, hogy sokkal jobbak a túlélési esélyek a korai gyermekkorban, tehát ugye a szülést követő időszakban és a korai gyermekkorban, és ez több lépcsőben óriási népességszaporulatot eredményezett, ami természetesen jó, tehát senképpen nem merüljön fel, amikor mi itt beszélgetünk, hogy önmagában ezt látnánk problémának. A probléma az, hogy ehhez a bolygóhoz ennyien és ilyen fogyasztás mellett ez a három komponens teljesen szorosan összekapcsolódik. Tehát ezen a kicsi bolygón ilyen sokan, ilyen fogyasztás mellett ez halál. A legrövidebben mondva, ez fenntartatatlan civilizációs összeomláshoz és kipusztuláshoz vezethet.
Hát igen, és azt is kevesen tudatosítjuk magunkban, lévén a híradókat, látjuk a viharokat, a robbantásokat, stb., hogy ma 10%-nál kevesebb, tehát elképesztően jól él az egész bolygó. Tehát, hogy ilyen alacsony soha nem volt a mély szegénységben lévők száma, és ez is az utolsó 100 évre tehető, hogy drasztikusan csökkent az éhezők száma is, hála Istennek, de hát ugye itt van akkor a probléma a túlnépesedéssel. Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. vendégünk, Kohóth Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább a fenntarthatóságról, a bolygó túlnépesedéséről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Kohóth Zoltán szakújságíróval. Az elmúlt hetekben, ahogyan ma is a fenntarthatóságról beszélgettünk, a bolygó hogyan tudja túlélni, vagy hogyan tudjuk az esélyét növelni. Na hát akkor mi itten a... Mit lehet?
Az a különösen fájó ebben a problémában, hogy erre igazából nincs válasza az emberiségnek. Tehát az utóbbi évszázadban ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy egy keresztényi vagy humanisztikus erkölcsi civilizációnak vagyunk a tagjai, és bárki, aki születés szabályozást vagy születés korlátozást, népesség szaporulat korlátozást vet fel, az nagyon-nagyon veszélyes vizekre evez, nagyon könnyedén válik olyan támadások céltálbájává, amik azt kérik rajta számon, hogy milyen jogon próbálná ő az élet megszületését korlátozni, tiltani, szabályozni. Ez kétségtelen olyan probléma, amire hát nyilván én nem vagyok tudós, és nem is az én véleményem a mérvadó, hanem erre hivatott.
Senki nem meri megtenni röviden.
Kutatók sem tudnak, igen, tehát sem a biometria, sem a statisztika, sem a teológia, amennyire én tudom, erre választ adni nagyon nehéz. Azért nehéz, mert ugye itt a felelősség kérdésével ütközünk. Az felelőtlenebb-e, hogyha folytatjuk a korlátlan szaporodást, miközben tudjuk, hogy azzal már végveszélybe sodorjuk azokat is, akik megszületnek e szaporodás révén, vagy az a felelősség teljesebb, hogyha azt mondjuk, hogy nem szülhetünk ennyit, hogy van egy korlát. Tehát ugye felelőtlenség azt mondani, hogy tehát ha te azt mondod, hogy elköltesz minden pénzt a hónap elején, akkor felelőtlen vagy a családoddal szemben, mert nem tudod, hogy mire lesz 20-án. Ha viszont nem költesz semmit, akkor pedig az a probléma. Tehát, hogyha korlátozzuk a születést, akkor azzal az a probléma, hogy ütközünk azokkal, akik szeretnének életet adni, és az élet az egy csodálatos dolog, lehetővé kéne tenni mindenkinek, hogy megszülessen, minden szülőnek, hogy gyereket vállaljon. Ezt látjuk az egyik oldalon, a másik oldalon pedig azt látjuk, hogy ha ezt megtesszük, akkor tovább megyünk abba az irányba, amiről tudjuk, hogy a végén ki fogunk pusztulni, vagy legalábbis
fenntarthatatlanná válik a bolygó.
Hát várnak az emberiségre akkor, hogyha ugyanezen az úton megyünk tovább. Én nem tudom, hogy erre milyen választ tud adni bármelyik iránya az emberi szellemnek, a művészet, a tudomány vagy a vallás. Én nem láttam még egyetlen egy olyan írás sem, amelyik tudott volna erre választ adni.
Hát igen, azért ez eléggé negatív jövőképet fest. Itt hagyjuk most a hallgatókat ebben a szomorú képben.
Engem sokan megrúnak azért, hogy hajlamos vagyok sötéten fogalmazni, vagy sötéten látni, láthatni dolgokat, de én azt gondolom, hogy amikor valaki például orvoshoz fordul egy betegséggel, akkor nem azt várja a felelős orvostól, hogy altassa a bajt, hogy vigasztalja, megnyugtassa, adjon neki egy tünet csökkentő gyógyszert, az a legrosszabb. Az mondja meg, hogy ide figyelj, nagy baj van, azonnal tedd le a cigit, azonnal húzass ki a fogad, azonnal hagyd abba az ivást, kezdj el mozogni, bármit, de azt nem mondja nekem egy felelős orvos, hogy semmi baj, meg kapsz egy fájdalomcsillapítót. Én úgy érzem, hogy ma ezt tesszük. Tehát mindenféle vagy közönnyel, vagy hárítással, vagy tagadással, vagy egyszerűen a probléma altatásával nem vagyunk hajlandóak szembesülni a gonddal. Én azért nem akarom szépíteni ezt a dolgot, mert én magam is félek. Nekem van két gyerekem, én szeretnék nagypapa lenni, szeretnék nyugdíjas koromban írni, meg fotózni, meg kocogni, már nem tudom micsoda. Biztos, hogy nem azt szeretném a jövőben, hogy mondjuk 40 fokos átlag hőmérséklet mellett a migráció és az időjárási katasztrófák tömege sújtsa mondjuk az országomat.
Vagy a négy fal között ülni, mert járvány van. Ami sajnos valószínűsíthető, hogy gyakrabban járványos fog megjelenni, mint eddig.
Járványok sorra vár ránk. Igen, jó, hogy ezt felhoztam, nem csak az időjárás, ugye ez most aktuális. Most 40-50 éve újra látjuk, hogy milyen az, amikor egy többé-kevésbé, hát nem tudjuk, hogy mennyire mély probléma ez a Covid járvány, de azt viszont tudjuk, hogy nem kell sajnos előrébb nézni, mint 5-6 év, és fog jönni a következő járvány, ami szintén globális járvány, aminek szintén a gyökere az a túlnépesedésben, az urbanizációban, a természeti rend, a természet rendjének a feldúlásában van pontosabban. Tehát amikor a természetbe beavatkozik az ember, annak mindig szenvedés a vége.
Egy kicsit mély ponton hagyjuk most abba ezt a dolgot, de hogy talán cél is ez, hogy a felelősségre egy kicsit ébredjen már rá mindenki, mert tényleg elaltatjuk magunkat, hogy valaki majd kitalál valamit, majd valaki okosak tesznek majd valamit. Innen fogjuk folytatni zene után, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohóth Zoltán szakújságíróval. A fenntarthatóságról, egész pontosabban a fenntarthatatlanságról beszélgetünk, ami hát egy nagyon negatív dolog, és nem is nagyon tudtuk sehogy feloldani, mert sem az egyén szintjén a természeti népek, a természet feldúlása, a saját életmódunkat is tönkreteszi. Nem úgy alszunk, tönkre mennek a fogaink, már 30 évesen túlsúllyal küzdünk, és magas vérnyomással, stb. Tehát nem csak az egyén életét, hanem ugye arról beszéltünk, hogy a túlnépesedés miatt a bolygó élete is abszolút veszélyben van.
Az emberiség
élete igen. veszélyben van. És egy kicsit nekem a felelősség jutott eszembe, hogy például, hogy Kína megtette annak idején, hogy igenis felismerte azt, hogy itt muszáj születésszabályozást csinálni, és mint ország, saját országára nézve megtehette, bárki bármit mondott, és csúnyákat gondolt is róla, de hogy elérték, hogy Kína alig szaporodik ma, mert ugye hosszú ideig csak egy gyermeket engedtek, vagy hát támogattak. Itt az a probléma, hogy nagyon nehezen teszi meg bárki mondjuk egy éppen politikai csatározásokkal terhes afrikai országban, hogy egy hasonló, szigorú és betartható rendeletet hozunk. Ki teszi meg azt? Tehát marad az, hogy mindenki saját magára vonatkoztatva felelősen fölébred, hogy nem fog valaki valamit kitalálni, hanem én mennyiben vagyok felelős. Ugye a természeti népeknél könnyebb volt, hiszen ott egész egyszerűen, ha nem volt étel, tehát hogy a természet, az életben maradás olyan erősen szabályozta, hogy mit tehet valaki, és mit nem, és az nem lehetett nagyon rossz, mert különben meghalt. Most viszont megtehetjük azt, ami akár a globális társadalomra nézve halálos, vagy akár saját magunkra nézve halálos, mert nincs az a kényszerítő erő. Én ezt hiányolom, amit felelősségnek is nevezhetnénk.
Igen, a felelősségnek az alapja az a belátás, hogy az ember belátja, hogy meddig mehet-e anélkül, hogy tönkre nem tenni a környezetét, akár ökológiai értelemben, akár a társas kapcsolataira vonatkozóan, és amíg az ember a természettel összhangban él, addig ez a fajta belátás, ez természetes dolog. A természeti népeknél vizsgálták például az agresszív cselekményeknek a számát, és természetesen az jött ki, hogy sokkal alacsonyabb, nyilván arányokban, tehát alacsonyabb az agresszív cselekményeknek a száma, valószínűleg azért, mert belátja egy 10-50, 200-500 fős törzsben, belátják, hogy nem szabad egy határon túlmenni, mert az akkor az már az agresszornak a létét is fenyegeti. Tehát, hogyha egy valakiben gyilkos ösztönök ébrednének egy természeti törzsben, tudja, hogy nem engedhet neki. Egyrészt azért, mert vagy kirekesztik, vagy ha kis létszámú törzsről van szó, akkor pedig olyan pusztítást végez esetleg, ami már nem helyrehozható, ami a törzs kipusztulásával fenyeget. Ugyanez van.
Ami ő magára nézve is halálos, mert ugye, ha nem marad fenn a törzs, akkor ő sem marad fenn.
Igen. Ugyanez a természeti. Tehát, hogyha még a görögöknél is a mítoszokban megvolt az a fajta ősi tudás, hogy a természet épségével tisztelettel kell bánni. És ott nem arról volt szó, hogy a görögök, akik azért már elég stabilan álltak, ugye, mint civilizáció a bolygó talaján, tehát őket nem fenyegette az éhenhalás, meg az időjárás és egyebek, de még ők is tudták, hogy a nymfákkal nem lehet szórakozni. Tehát, hogy a nymfák, mondjuk volt egy térség, aminek volt egy nymfája, tudták a mitológiai tudás szintjén, hogy tisztelettel kell bánni mondjuk egy patakkal, egy ligettel, egy tengerparttal, egy hegyel, tiszteletre kell fordulni hozzám, mert ha nem, akkor annak rossz vége lesz. Na most nyilván nem a nymfák és nem Zeus bünteti meg az embert, hanem az ember saját maga bünteti meg magát, ahogy a mitológiai alakok is persze bennünk élnek, és nem a természetben.
Ezek szimbólumok mintegy?
Ezek a lelki struktúráinkban élő szimbólumok, amik a természettel és önmagunkkal összhangban éltünk, addig tudtuk ösztönösen, lélekből, hasból, hogy így mondjam, tudtuk, hogy mit szabad és mit nem. És nem mindig félelemből nem tettünk meg, azt gondolom, a létünket fenyegető dolgokat, hanem egyszerűen belátásból. Tehát a felelősség szerintem arról szól, hogy tudnunk kell, hogy meddig mehetünk el, és amiről tudjuk, érezzük, sejtjük, hogy az már fenyegeti a létünket, azt nem kell megtenni, azt nem szabad megtenni. Egyébként pedig az életnek sajnos része a szenvedés, és amikor az emberiség ezt elfelejti, akkor megint csak elindul olyan irányba, ami fönntartatatlan. Tehát az, hogy nem tehetünk meg mindent, az történetesen a szaporodásra is érvényes. Egyszerűen van egy olyan határ, amin tovább menni már akkor is felelőtlenség, hogyha az élet szentsége az az egyik legnagyobb vívmánya az emberi szellemnek, az emberi léleknek, de itt is, hogyha a felelősség határaiba ütközünk, akkor egyszerűen a belátást kell elővennünk. Amiről tudjuk, hogy veszélyes, azt nem szabad megtenni.
Szerintem nagyon sokan elcsodálkozhattak az ön és magam is, hogy a természeti népeknél kisebb volt az agresszivitás, de hogyha végig gondoljuk, teljesen logikus.
Igen, vannak följegyzések arra vonatkozóan, hogy még az ellenséges törzsek között is van egyfajta önmérséklet. Tehát az, ami a modern háborúkban egy ilyen gyűlöletes, de sajnos népszerű jelszó, hogy az utolsó emberig ki kell tartani egy domb védelmében, vagy egy város védelmében, vagy nem tudom mi, ez csak a modern kornak az őrülete. Vannak feljegyzések arra, hogy amikor mondjuk két törzs háborúzik egymásra, hát most úgy képzeljük el, hogy mondjuk néhány tucat fős ellenségeskedések vannak, akkor is tudják, hogy van egy olyan pont, ahol meg kell állni. Tehát szó sincs arról, hogy az lenne a cél, hogy magunkat kitesszük annak, hogy esetleg mind elpusztulunk, mert akkor ugye nem lesz az a férfi, aki hazatér a törzshöz. És a másik oldalon ugyanúgy tudják, tehát az a fajta természetes önmérséklet, amiből a belátás és majd a felelősség származik, az a természetes életmódnak az alapja. Amikor kiszakadunk a természetből, akkor találjuk magunkat ott, ahol most vagyunk. Atombombánál, környezetszennyezésnél, túlszaporodásnál.
Értelmetlen háborúskodásnál. Talán ez jó végszó is lehet. Köszönjük Zolinak ezeket a gondolatokat, és ígérjük, hogy folytatni fogjuk jövő héten is. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk a természetes életmódról, a fenntarthatóságról, vagy éppen a fenntarthatatlanságról. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.